megtetted a hivatásod, ez egy kérdő mondat. Kezi csoklom, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, én meg Szabó Réka, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Réka is résztvevője lesz ennek a kerekasztalnak. Kérdezhetném egy kicsit ilyen sanyarúan, hogy van-e valami személyes indítéka, hogy ebbe a dologba beleült, de tudom, hogy van, mert mikor megkerestem, akkor én tájékozatlan voltam, és a Tünet Együttes egy másik helyen máshogy írták, és akkor gondoltam, hogy ennek a hátteréről is egy-két mondatot jó lenne váltani, hogyha mondana nekünk.
Igen, hát akartam is mondani, hogy a felvezetőben igazából Szünet Együttest kellett volna mondania. Ugye a Tünet Együttes 20 év után hibernálta magát egy nagyszabású trafóbeli búcsú keretében 2023. júniusában.
Ez belső vagy külső kényszerekből adódott?
Hát ez nagyon nehéz ezeket az okokat nyilván szétszálazni, hogy jut el az ember idáig, de az biztos, hogy az a szélmalom harc, azt gondolom, hogy semmelyik kormány nem igazán értette meg a kísérletező kortárs előadó művészet fontosságát, létjogosultságát, és hogy ez a terület hogyan működik. Csak valamelyik jobban hagyta, hogy a szakma maga a belső szakmai mércéi szerint mondjuk ossza el a pénzt, meg építse fel a szakmai rendszerét, tehát oktatástól kezdve a díjakig, fesztiválokig, és mondjuk valamennyi pénzt is allokált hozzá, és igazából ez 2010 óta nagyon
nehézkes volt.
Szomorú, nehéz sorsa jutott, és az elmúlt évben gyakorlatilag ellehetetlenül, tehát most ott tartunk, hogy gyakorlatilag az egész független előadóművészeti széna van veszélyben, tehát végnapjait látjuk igazából. És ebben nagyon el lehet fáradni társadvezetőként, azzal együtt, hogy nyilván egy nem megfelelő rendszerben 20 év alkotás. És
a kiégést is erősen segítheti.
Hát hogy nagyon, igen, tehát nagyon nehéz éppen maradni, és igen.
Ha nem hiszem, hogy ez igaz, de egy független szabad közösségi rádió képviseletében el tudom mondani, hogy ez, mintha országos lenne, ezt idézőjelben mondom, meg egy kicsit viccelni akartam ezzel, de szóval, hogy mintha ez más szférákban is előfordulna.
Hát abszolút, igen.
Forduljunk egy kicsit a holnapi beszélgetésre, amit ilyen tekintetben most már azért azt hiszem, hogy igazi magyarázat is van. Szóval, hogy alakul ez a program, aminek ez a kerekasztal beszélgetés lesz a mostani formája? Döntés vagy kényszer, azt hiszem, hogy ez is egy ilyen alcíme talán ennek. Meséljen egy pár szóval erről, legyen kedves.
Hát muszáj nagyobb kontextusba helyezzem, mert része vagyok egy Kreatív Európa program keretében megvalósuló nemzetközi együttműködésnek, aminek az a címe, hogy The Bird Experience, és ez 5 európai ország van egy-egy kortárs tánc társad együttműködésében jön létre. Van 5 hatalmas fekete madár, a veszteség madara, testvér madarak, akik szétrepültek Európa 5 városába, megérkezett Budapestre is ősszel. Egyébként találkozhatott is vele az utca népe, mint arról egy-két videó az interneten, a Facebook oldalunkon, meg a honlapunkon erről tanúságot tesz, és hát mi azt vállaltuk, hogy civil közösségekkel dolgozunk a veszteség témakörében. És hát számomra ez most már azért az elmúlt éveknek egy annyira megvisel engem az, amit látok, tehát ahogy látom a tanárok vergődéseit, de akár az óvónőkét, az ápolónőkét, a civil szférában dolgozókét, a közösségi rádióban, a független újságírókét, a tudományos életben, ami zajlik a kutatóintézetekkel, meg az egyetemekkel. Tehát, hogy annyi olyan ember kénytelen elhagyni a hivatását, ami nem egyszerűen, direkt mondom ezt a szót, hogy hivatás, ami nem egyszerűen egy munka, hanem a hivatás szerintem abban különbözik a munkától, hogy ez az ember identitásának része, a belső hajtóereje, az, amiben ő... tehát bizonyos értelemben igen, az életének egy értelme, vagy ilyen az a hivatás, hogy ilyen emberek elhagyni kényszerülnek azt, ami elteti őket. És azt gondoltam, hogy én ezzel a témával szeretnék foglalkozni, és akkor ennek keretében csinálunk egy csomó mindent egyébként. Egyrészt van egy zárt drámacsoport, ami megalakult 12 nagyon elszánt civil emberrel, aki a témában érintett, és akikkel egy közösségi előadás készül, amit majd márciusban mutatunk.
Tehát akkor ez jövő idejű, ez még most alakul.
Ez most vagyunk ebben a folyamatban, igen. És emellett elkezdtem szorosan együtt dolgozni Kánya Kingával, aki a Napfogyatkozás Egyesület vezetője, és akik igazából mindenféle gyász, meg veszteség folyamatokkal dolgoznak, mert hogy amúgy maga a veszteség, meg a gyász folyamat is egy elég tabu téma a magyar társadalomban, és pláne a hivatásvesztés az egy, ahogy Kinga fogalmaz, egy illegális gyász, mert a társadalom nem igazán ismeri el ennek a létjogosultságát sokszor. Tehát eléggé egyedül vannak azok az emberek, értetlenségre, közönyre találnak, akik abba vergődnek, hogy tulajdonképpen a hivatásuk nélkül kicsodák, micsodák, mit érnek, stb. Ezekkel a kérdésekkel szembesülnek. Úgyhogy mi a Napfogyatkozás Egyesület lehet végül is szakmai partnerünk abban, hogy ilyen a előadás mellett ilyen side projekteket csináljunk a témában, és ennek egyik része az, hogy két kerekasztal beszélgetést szervezünk, az egyik a holnapi, aminek a moderátora Kánya Kinga lesz, és a vendégei pedig Dési András, aki újságíró, a Népszabadság, majd a 168 óra újságírója volt, és mára teljesen elvesztette a hivatását, és mint az, ami a független újságírással kapcsolatban, amiben hitt. Okay. Baja Tamás, aki az egyik Kölcseiből kirúgott tanár.
Igen, őről innen lehet ismerős, akkor nem tudtam hirtelen, hogy honnan hallhattam, de akkor
igen,
ebből a
igen, innen,
pedagógus és a, sorsból.
Igen, pedagógus, és a harmadik vendég meg én vagyok, és hát nyilvánvalóan egyrészt a Kinga által, aki most nagyon beleásta magát ebbe az egész témakörbe, kapunk szakmai összefoglalót arról, hogy mik is itt a releváns kérdések, másrészt a moderált beszélgetés után a közönségnek is lesz lehetősége majd kérdezni, meg hozzáfűzni.
Tehát akkor nem pusztán csöndes nézőnek várják, akik jönnek, hanem valamilyen párbeszédnek is esélye van.
Abszolút, igen. Igen. Tehát ez a beszélgetés végén, ez ki fog nyílni a közönség felé.
És említett, hogy még egy ilyen kerekasztal lesz, még annyit erről beszélünk, és akár erről egyszer jól lenne visszatérni az egész programra, tehát egy kicsit mélyebben körbebeszélni, de hogy mi a másik, ha már körvonalazott a másik kerekasztal, amire
hivatkozott? Igen, a február 15-én lesz, szintén a Jurányi Háznak a Szkéné termében, és ott pedig a férfiak szemszögéből beszélgetünk a veszteségek felvállalásáról. Ugyanis avval szembesültünk, hogy például a zárt drámacsoportra, de amúgy is, amikor, mert nagyon sok emberrel beszélgettünk, akik ilyen helyzetben vannak, és hát azzal kellett szembesülni, hogy azért a férfiak számára ez az egész nagyon nehéz. Egyrészt van, tehát számuk, vagy feléjük van...
Konzekvensen más a helyzet, mint a nőkkel ebben a helyzetben?
Hát most
helyzetben?
Nyilván nagyon nehéz, nagyon óvatosan kéne fogalmazzak itt, de azért mégis azt kell mondani, hogy valahogy az a társadalmi nyomás, hogy a családot el kell tartani, nem tudom, tehát hogy nem lehet igazából, ahogy szerintem ők vagy sokan fogalmaznának, lelkizni, picsogni ezen az egészen, hanem hát túl kell lépni, és meg kell teremteni azt az egzisztenciát, ami a családot eltartja. Egy egy barátnőm, akinek mondtam, hogy milyen kevés férfi jelentkezett a drámacsoportba, mondta, hogy ja, hát hogyha az én ilyen barátaimat keresed, akik ebben a helyzetben vannak, hát akkor keresd őket a kocsmába vagy a temetőbe. És ez szerintem nagyon erőteljesen rámutat arra, hogy egyrészt, hogy milyen következményei vannak annak, hogy veszteségeket nem lehet felvállalni, nem lehet kimutatni, hogy az nem talál meghallgatásra, megértésre, hogy, és valahogy úgy érzem, hogy a férfiak kitettebbek annak, hogy tehát számukra nehezebb, tehát az a fajta férfi sztereotípia, amit mi férfias viselkedésnek egy patriarchális társadalom elvár, hogy hogyan kell egy férfinek egy ilyen helyzetben
jó viselkedni, igen.
Igen, az megterhelőbb. És ezt most nyilván nagy általánosságban mondom, tehát ezt a személyes különbséget nyilván...
Hát meg nyilván ez a beszélgetés talán ezt egy kicsit, hogy mondjam, differenciáltá teheti, vagy plastikusabbá, lehet, hogy ez a szó itt most praktikusabban illik, hogy ez megragadható legyen, hogy mitől van, ha ilyen van.
Igen, tehát nyilván ennek szeretnénk a nyomára, vagy ezt szeretnénk árnyaltabban látni, hogy ezek az előfeltevések, ezek olyan igazak, nem igazak, és hogy személyes példákon keresztül is, hogy kifejteni.
Réka, köszönöm szépen, de most még egyszer azért húzzuk alá a holnapi eseményt, tehát holnap este 5 órától, tehát 17 órától a Jurányi Ház, ezt mondta, hogy a Szkéné teremben, nagyon emlékszem.
Igen.
Lesz egy kerekasztal, ez most a döntés vagy kényszer, tehát ha valaki elveszti a hivatását, milyen helyzetben, milyen viszonyok közé kerülhet, erről lesz önvédelem, önfeladás, önmeghasonlás, ezek a kulcsszavak, amiket látok itt a felhívásban, erről lesz egy kerekasztal beszélgetés. Ez jelentkezzen előre, aki menni szeretne, tehát regisztrálja?
Igen, ezt akartam még hozzátenni, hogy regisztrációhoz kötött a részvétel, és nagyon ajánlott is regisztrálni, mert sokan...
Mert nagyon véges egy terem nyilván, és véges egy terem.
És véges a terem, és igen. Szóval nagyon-nagyon szeretnék mindenkit arra kérni, hogy regisztrációval erősítse meg, hogy ott szeretne lenni, hogy nehogy aztán véletlenül kint maradjon.
Köszönöm szépen, és szívesen visszatérnénk kicsit későbbi stációban, hogy ebben a folyamatban mi mindenre jutnak, már csak azért is, hogy foglaljuk össze, és hát, hogyha másokkal is megoszthatok ezek a dolgok.
Jó, szuper.
Szabó Réka volt a vendégünk, akkor most már így mutatom, hogy a Szünet Együttes alapítója, rendezője, előadója, a holnapi kerekasztal beszélgetésről beszélgettünk, ami a Jurányi Házban lesz 17 órától. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Csuklom.
Perc. A következő percekben mítoszokat fogunk rombolni az élelmiszerpazarlásról és az egyszer használatos műanyagokról. Ebben a témában fogom majd kérdezni Szabó Györgyöt, a Humusz Szövetség alelnökét, Nulla Hulladék program vezetőt. Üdvözlöm, Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Nem olyan régen olvastam a Facebookon ezt a posztot, amelyet önök osztottak meg. 4 képen foglalták össze azokat a mítoszokat, amelyeket érdemes eloszlatni ebben a témában, és rögtön az első az, hogy az eldobható csomagolás nem csökkenti az élelmiszer hulladék mennyiségét. Ha jól látom, akkor az elmúlt 20 évben az EU-ban ezek a hulladékok és műanyag csomagolások mennyisége csak egyre növekedett.
Igen, így van. Gyakran hallani egyébként azt az eldobható csomagolások mellett, hogy ezek miatt kevesebb élelmiszer keletkezik, de a számok azok nyilvánvalóan ennek az ellenkezőjét mutatják. Igen, ahogy mondja, az Európai Unióban a háztartási élelmiszer hulladékoknak a mennyisége és a műanyag csomagolási hulladék mennyisége is egyaránt növekvő tendenciát mutatott az elmúlt évtizedekben, és ez egyértelműen felfolyja ezt a egyébként igazán közkeletű mítoszt. Hozzáteszem, például az uborkák esetében szokták azt mondani, hogy muszáj becsomagolni, mert akkor nem romlik meg, és ugye nem kell kidobni, de egyes kutatások ennek pont az ellenkezőjére mutattak rá. Ezeknek az lett az eredménye, hogy a becsomagolt uborkák azok hamarabb romlanak meg, mint a simán csupaszmárult uborkák.
Ezek a számok igen megdöbbentőek, hogyha a grafikonra tekintünk. 2005-ben körülbelül 15 millió tonna volt ez az háztartási élelmiszer hulladék, míg 2013 után már ez a szám több mint a duplájára emelkedett, és gondolom azóta csak folyamatosan növekszik. Szóval mit tehetnénk annak érdekében, hogy kevesebb háztartási élelmiszer hulladékot halmozzunk fel?
Alapvetően a cikk, illetve ezek a mitosz döntések, ezek arra próbálják rávenni az olvasót, vagy azt a cél szolgálják, hogy minél inkább újra használható csomagolásokat választunk. Ugye ez alapvetően a hulladék mennyiségét, a műanyag hulladék mennyiségét fogja csökkenteni. Hogyha az élelmiszer hulladék mennyiségét szeretnénk csökkenteni, akkor például azt lehet tenni, hogy nem választunk túl kicsi porciókat, nem vásároljuk túl magunkat, az ételeknek az elkészítésével, illetve a tárolásával tudatosabbak vagyunk, és ezzel meg tudjuk előzni azt, hogy minél több élelmiszer hulladékunk keletkezzen, tehát ezzel tehetünk érte, hogy minél kevesebb keletkezzen. Hogyha valakit részletesebben érdekel egyébként az élelmiszer hulladék megelőzése téma, akkor egyrészt a honlapunkat, a humusz.hu-t is ajánlom, másrészt egyébként érdemes a maradék nélkül nek a Facebook oldalát, honlapját követni, és ott is számos tíz van erre vonatkozóan.
Második ilyen mítoszunk azzal kapcsolatos, hogy az egyszer használatos csomagolás vajon mennyire káros az egészségünkre. Itt azt olvasom, hogy nem óvja meg egészségünket ez a csomagolás típus.
Igen, így van. Sőt, ennek szintén éppen az ellenkezője igaz. Sajnos a műanyag papír, illetve karton csomagolásokban sokszor egészségre káros anyagok is találhatóak, tartalmaznak ezek ilyeneket. Említhetném például a BPA-nak, vagy a BPA-kat, vagy a ftalátokat, amelyeknek bizonyítottan endokrin rendszerkárosító hatásai vannak, amelyek a termékenység visszaesése mellett az elhízáshoz, cukorbetegséghez, valamint hosszú távú hormonális rákos megbetegedésekhez is vezethetnek. Sajnos azért, hogy ezek megfelelően ellássák a funkciójukat, sokszor ugye nem csak szimplán egy műanyag típus, nem csak egy szimpla papírcsomagolás, hanem egy réteggel is még be vannak vonva, és ebből bizony át tud kerülni az élelmiszerbe olyan nem kívánt vegyianyag, amit nem szeretnénk a szervezetünkben tudni.
Ezek talán a mikroműanyagok, amelyekről egyre többet hallunk, szóval minél több ilyen egyszerhasználatos csomagolást használunk, annál nagyobb az esélye annak, hogy felhalmozódik a szervezetünkben, például ezeknek a mikroműanyagoknak a csoportja, vagy ezeknek a mikroműanyagoknak a felhalmozódása egyre gyakoribb lesz.
A mikroműanyagok is, igen, tehát mindenképpen amikor műanyag csomagolást választunk, akkor azt érdemes észben tartani, hogy ezzel annak a kockázatát is növeljük, hogy a szervezetünkben belekerülő mikroműanyagok mennyisége az növekszik. Ennek a pontos hatásait illetve azt, hogy pontosan mit okoz az emberi egészségre vonatkozóan, még nem ismerjük, de egyre több kutatás mutatja ki azt, hogy érdemes nagyon csinyán bánni és nagyon óvatosnak lenni ezekkel az anyagokkal, mert semmiképpen sem jó folyamatokat indítanak el az emberi szervezetben. Annyit mondanék, hogyha valaki nyilván teljesen a mai társadalmi körülmények között nehéz teljesen a műanyag csomagolásról leállni, de annyit mondanék, hogyha valaki azért egy első lépést szeretne tenni, és semmiképpen sem mikrózza meg műanyag csomagolásban az élelmiszert, mert ott aztán pláne megnövekszik a kockázata annak, hogy kioldódnak ebből mikroműanyagok, illetve egyéb nem kívánt vegyi anyagok, illetve hogyha erős UV-sugárzásnak vagy napsugárzásnak van kitéve, akkor is azért ennek növekszik a kockázata, tehát a mikróról mindenkit lebeszélnek.
A harmadik ilyen mítosz az a higiéniával kapcsolatos. Itt önök azt írják, hogy az eldobható csomagolások nem higiénikusabbak, mint az újrahasználhatók.
Igen. Szerencsére már jelenleg is érvényben vannak olyan jól működő élelmiszerhigiéniai jogszabályok, amelyek megakadályozzák a fertőzések előfordulását az újrahasználható csomagolások esetében. Érdemes megkülönböztetni itt kétfajta rendszert. Az egyik az újratöltési, a másik pedig az újrahasználati rendszer. Ez a egyszeri vásárló vagy állampolgár számára lehet, hogy nem bír túl nagy jelentőséggel, de mondjuk szabályozási környezetben mindenképpen fontos, hogy ezek meg legyenek különböztetve. Újra töltésről akkor beszélünk, hogyha a fogyasztó saját maga viszi a tárolóedényt, és abba kírja, nem tudom, kávét, ebédet, bármi mást. Míg újrahasználati rendszerekről akkor van szó, hogyha a szolgáltató felelős azért, hogy mindig ugyanarra a funkcióra kiadjon egy csomagolást, azt utána visszagyűjtse, kimossa, higiénikusan fertőtlenítse, és vissza, a körforgásba visszajuttassa. Tehát ez a két rendszer van, mindkét rendszert lehet úgy működtetni, hogy ez higiénikus legyen, és ne jelentsen veszélyt az egészségünkre. Ahogy említettük, hogy az előző ponthoz kapcsolódóan sokszor inkább az eldobható csomagolásokból kiszabaduló vegyi anyagok tudnak inkább veszélyesek lenni.
Tehát, hogyha most egy kicsit kitekintünk arra az újrahasznosítással, vagy betétdíjjal kapcsolatos rendszerre, amely életbe lépett most januárban, bár még egyetlen palackra sem találkoztam egyébként a boltokban, amelyeken rajta lenne ez a bizonyos matrica, hogy visszaviszik majd, vagy visszaveszik ezeket a műanyag és üvegcsomagolásokat, de ha jól tudom, akkor azokat aztán nem töltik majd újra.
Alapvetően a eldobható, tehát az úgynevezett együttes csomagolásokra fókuszál majd ez a rendszer, de továbbra is le lehet adni majd az automatákban, illetve a visszavételi pontokon, vagy begyűjtési pontokon az újra használható csomagolásokat is. Ugye ez egy-két üveg típusnál érvényes, ilyenek a egy bizonyos márkáknak a boros üvegei, illetve a szörpös üvegek és a sörös palackok. Tehát ezek továbbra is újra tölthetőek, és újra töltésre is kerülnek. Ezeknél egyébként jelenleg is, hogyha valaki visszaviszi, akkor az automata ugyan még nyilvánvalóan nem lesz rajta, vagy nem nyilvánvalóan, de még nem lesz rajta ez a új kód és az új logó, mivel a gyártó kaptak egy fél éves haladékot, és csak júliustól lesznek kötelezve arra, hogy rátegyék. Egyébként ma leveleztem az egyik gyártóval, akit megkérdeztem, hogy rajta vannak-e már, vagy mikor lesznek rajta az üvegeiken a jelek, azt mondták, hogy jó sokára. Tehát másról viszont azt hallottam, hogy tavasszal már elvileg lesznek olyan csomagolások, amelyeken megtalálhatjuk majd ezeket az újfajta logókat. Minden esetre itt is érdemes egyenlőre a betétdíjas termék, ahogy a múltban is most is a betétdíjas termék szókapcsolatot keresni a csomagoláson, az azt jelenti, hogy akkor ez újra tölthető. És az automata, én kipróbáltam pont tegnap, az be is fogadja ezeket a csomagolásokat, és annak ellenére, hogy nincs rajta az újfajta kód, szépen a megjelölt visszaváltási díjat, amit ugye kifizettünk előre, azt egy bon formájában odaadja nekünk.
A negyedik mítosz pedig az újrahasznosítással kapcsolatos, amely nem oldja meg a hulladék problémát.
Igen, főleg a gyártók részéről nagyon erős tendencia az, hogy hajlamosak az újrahasznosítást, az anyagában történő újrafeldolgozást, mint egy hurrá optimista hangnemben a minden hulladék problémának a megoldásaként megjeleníteni. Sajnos ez egyáltalán nem így van. A hulladék kérdésre adott legjellemzőbb az ugyanaz újrafeldolgozás, de Ennek nagy hátránya, hogy elvonja egyrészt a figyelmet a nál sokkal fontosabb hulladék megelőzésről, azáltal, hogy fenntartja az eldobás kultúráját. Emellett az újrafeldolgozásnak is megvannak a maga korlátai, például az, hogy a mai napig sok ország nem rendelkezik bizonyos csomagolási típusok kezeléséhez szükséges infrastruktúrával, illetve az is árnyalja a képet, hogy a kombinált csomagolások újrafeldolgozása igen összetett folyamat. A papírcsomagolás esetében például a kompozit anyagok akár 40%-a is növelhetik az előállításhoz szükséges anyag mennyiségét. A műanyagok esetében pedig Európában az ismert újrafeldolgozási arány csupán 25%, mivel a forgalomban lévő 79 műanyag típusból csupán pár polimert hasznosítanak újra. Tehát ez is rámutat arra, hogy hiába próbál valaki mindent szelektíven gyűjteni, még az se feltétlenül jelenti azt, hogy az újrahasznosításra kerül. És a szigorú becslések szerint az újrahasznosítási arány az közelebb áll a 10%-hoz, ami még elrettentőbb képet festelünk. Ráadásul tovább bontja a helyzetet, hogy a műanyagok egyharmadát külföldre szállítják az újrafeldolgozás céljából, a távolság miatt pedig a munkafolyamatok már sokkal kevésbé ellenőrizhetőek és kontrollálhatóak sokszor.
Nem is beszélve a szállítási költségekről, amely szintén terheli a környezetet.
Illetve annak az ökológiai lábnyomára, igen. Igen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Az elmúlt percekben Szabó Györggyel beszélgettünk a Humusz Szövetségtől. 4 mítoszt romboltunk le a pazarlásról és a műanyag csomagolásról. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk a munkájukhoz.
Köszönöm szépen, minden jót is van.
About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world.
Négy, 115, 116,
117 perc.
találtam egy oldalt, és ez az Érintő nevű elektronikus matematikai lapok oldalán, ezzel a címmel, hogy közösségfejlesztés matematikusoknak hogy jövök én ehhez, és az első név Tardos Zsófi, aki egy önálló monológba kezd, aki most a vendégem, szóval Tardos Zsófival fogok beszélgetni, hogy a kutató matematikusok és a közösségi együttműködés hogyan fér össze, kezdi Csokolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok!
Zsófi, hogy jön ehhez? Azt hiszem, azt kérdezte. Hogy jön? Hogy?
Én hogy jövök ehhez?
Igen, igen. Igen. Hogy keveredett ilyen rossz társaságba, hogy így mondjuk?
Igen, igen. Tehát én valóban matematikus végzettségű vagyok, és régóta érdekelnek ilyen szervezetfejlesztési és közösségfejlesztési kérdések. Én tudom, hogy ez két különböző irány, de mondjuk az én fejemben ezek viszonylag közel vannak egymáshoz, főleg ha azt nézem, hogy